Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Kálai Krisztinával beszélgetek, a Stand-up Comedy Humortársulat művészeti menedzserével. Van érdekes, mert ugye azt gondolná az ember, hogy akinek a humor az élete része ilyen mértékben, az tényleg állandóan csak nevet és csak a vicces dolgokat szereti, de hogy ez nem így van.
Hát nem, mert ugye elég sokat kacagunk, nevetünk az előadásokon, nekünk azért nagyon sok estünk van. Manapságban nem vagyok olyan sokszor ott, de live belső közvetítésünk van, amit egy zárt Facebook csoportban látunk. Ez azért van, hogy a humoristák, ha valami olyan impro volt, akkor azt vissza tudják nézni, vagy tanuljanak belőle. Én néha azt is szórakozásból megnézem, amikor időm engedi. Úgyhogy nem a mindennapokban, meg a kikapcsolódásban nem a vígjátékot keresem. Nem a vígjátékot. Sőt, tehát ugye Gyuri otthon állandóan viccelődik, én meg azzal szoktam viccelődni, hogy nekem egy jó szomorú barátnőre lenne szükségem, akivel együtt tudunk depízni, mert annyit röhögünk, hogy tele vagyunk ráncakadát. Nyilván ez most vicc, szeretem a tartalmas dolgokat mindenben, akár beszélgetés, akár film, akár könyv, akár utazás, akár bármi.
Igen, én is ezt a mélységet érzem amúgy benned.
Azt nagyon szeretem. Tehát egy jó beszélgetés, ami órákon, vagy akár egy egész éjszakán keresztül tart, és spontán, és hömpölyög, és jön egymás után a másik szó, nyilván olyan emberekkel, akikkel hasonló az értékrendünk, vagy valamiért érdekeljük egymást, hát szerintem annál jobb program nem igen van.
Mennyire vagy nyitott az új barátságokra, az új kapcsolatokra?
Vagy nyitott vagyok.
Hogy mennyire van meg az a bázisod, amire úgy szívesen építed a kis lelki egészségedet?
Figyelj, van 4 barátnőm, akikkel nagyon-nagyon régóta vagyunk barátok, és lehet, hogy nem is feltétlen olyan sűrűn találkozunk, de vagy beszélünk, de ők egy olyan alap, tehát ők szerintem ilyen család szinten vannak nálam jelen. Tehát olyanok, mintha még testvérek lennénk, hogy tudom, hogy bármelyiket fölmerném hívni hajnal 3-kor, hogyha gond van. De vannak új barátságok, és nyitott is vagyok rá, és szerintem az nem igaz, hogy egy bizonyos, hogy 30-40 éves kor után már nem születhetnek nagy barátságok, mert egyébként szerintem, de aztán, hogy mennyire tartós, az majd persze az idő mutatja meg, de nekem nincs rossz tapasztalatom ilyen szempontból.
Mennyire érdekes, nem, hogy vannak ezek az ilyen helyüket nem megálló sztereotípiák, hogy már 40 éves kor felett nem lehet barátságokat kötni.
Szerintem lehet.
Ezekkel az általánosításokkal hogy vagy?
Mármint ezekkel a sztereotípiákra gondolsz? Hát biztos, hogy a nagy közhelyek azért tudnak olyan sokáig fennmaradni, mert nyilván van valami igazság alapjuk, de azért nem biztos, hogy ez feltétlen igaz.
Mi az, amin szoktál gondolkodni egyébként? De nézel egy híradót, akkor min akadsz fel?
Fú, nagyon kevés híradót nézek manapság, meg mindent. Tudod, napilapos újságíróként nagyon toppon kellett lennem mindenből. Utána, amikor rádióztam, ha bár egy könnyedebb műfajt műveltem, de akkor is, tehát ott nagyon-nagyon fontos volt, hogy minden történéssel, hazai, világpolitikai szinten az ember képben legyen. Most megengedem magamnak azt a luxust, hogy nem minden nap, tehát nyilván tudok a nagyobb eseményekről, szóval ne gondold azt, hogy teljes ködben és tudatlanságban vagyok, de nem érdekel már annyira.
Nem, de van tévém.
Van tévém, de igazából előfizetésem is van, csak nem tudom használni, mert olyan úgy megvariálták a távirányítót, hogy nem bírom bekapcsolni, de hát streaming szolgáltatók vannak, meg hát neten tudok olvasni híreket nyilván, szóval persze, tehát képben vagyok, tudom, hogy most volt elnökválasztás, beiktatták Trumpot, tehát amíg világpolitikáról beszélünk nyilván, a hazaival is tisztában vagyok, de annyira nem izgat.
Ja, ha nem most élnél, akkor mikor élnél?
Hát,
mint néprajzos.
Nem biztos, hogy a múltban, mert én szeretem azokat a technikai vívmányokat. Tehát én, tudod, szokták mondani a mi korosztályunkra, hogy boomer, hogy nem úgy nyúl a technikai dolgokhoz. Hát én szerintem a társulat 20 éves tagjainak mindenkit én okítok ki mindenből. Jó, tisztelt a kivételnek, valaki nagyon ért hozzá, de egyébként szerintem a legtöbbet én tudok ezekről a technikai kütyükről, vagy alkalmazásokról. Úgy én ezt szeretem, használom is, tehát ne gondold, hogy örökké a telefonomban vagyok bújva, de ha az ad egy kényelmet, miért ne élnénk vele, úgyhogy nem hiszem, hogy visszafelé mennék. A jövő az meg egy nagyon érdekes dolog, hát nyilván az izgat jobban. mint a múlt. Mondjuk ezt is lehet választani, akkor igen, kíváncsi lennék rá, hogy nem tudom, mondjuk 200 év múlva vajon mi lesz itt. Na hát ezen például szoktam gondolkodni, hogy vajon mi lesz itt, mikor mi már nem leszünk. Miből fogunk kimaradni?
Milyen érdekes, nem? Hogy sokat az ember elgondolkodik rajta, pláne mondjuk, amikor elmész Rómába, hogy amikor azt felépítették azokat a 1-2000 éves dolgokat, akkor vajon mit gondoltak, hogy ezzel mi fog majd történni, és meg ott mászkálunk benne, és még mindig áll. Nézzük a Panteont.
Nem tudom, hogy gondolkodtak-e egyébként ezen. Tehát azért nekem is, ha most így megkérdezed, eszembe jut, de azért a mindennapi gondolataimat nem ez köti le, mert annyit dolgozom, hogy azért ennyi időm nincs. Örülök, ha mondjuk arra van, hogy el tudjak menni a családommal, a Gyurina férjemnek a szüleivel szoktunk eljárni, nyaralni nyáron, aminek nyilván van egy nagyon jó része, hogy mondjuk elmegyünk külföldre, vagy van tengerpart, de nem ez a fő lényeg, hanem az, hogy együtt van a család, együtt vagyunk, abban tudunk beszélgetni, olyan, tehát az egy más minősége a mi kapcsolatunknak, mint ami mondjuk egy hétvégén, egy vasárnapi ebédnél zajlik, és ugyanezt szeretem a keresztgyerekeimmel is, a húgomnak van 3 fia, nekünk nincs gyerekünk Gyurival, viszont van 3 keresztfiunk, sőt most született egy keresztlányunk is a Gyuri részéről, de hát ő még nagyon pici, úgyhogy a fiúkkal nagyon aktív kapcsolatot tartunk, tehát mi minden évben közösen nyaralunk, most éppen a nagy negyedikes, tehát a továbbtanulás van terítéken, neki teljesen belefolyunk az életébe, akár akarja, akár nem, de azért szerencsére nem úgy nyomulunk, hogy ezt ő ne szeresse, és az ő nyaralásukat is azért szeretem, mert van olyan, hogy nagyon rossz szállást fogunk ki, sokan vagyunk, tehát nem feltétlenül szállodában gondolok, hanem apartmanban, de azt is szeretjük, mert akkor azon röhögünk együtt, és akkor megint úgy annyira összekovácsolódik a család, tehát ezeket az együtt töltött időket szerintem ez a legeslegfontosabb az életben, hogy együtt tudj minőségi időt tölteni azokkal, akiket szeretsz, akik fontosak neked. És a napi rohanó életben igen, a nyaralás ilyen szempontból fontos, mert mindenki dolgozik, iskolába jár, tehát ezt a hétköznapokban nem tud így tömbösítve megtenni. Ez nekem hiányozna, ha nem lenne.
Mennyire hozzátok meg közösen a döntéseket? Debrecenből eljöttök, és Budapesten kezdtek életet. Az élet nagy döntéseit, vagy kérdéseit mennyire tudjátok balanszban együtt meghozni?
Hát figyelj, nehéz kimondanom, de Gyuri a főnök. Ilyen szempontból.
És ezt most végig fogja hallgatni.
Tehát az, én nem akartam eljönni Debrecenből, nagyon nem. Nekem Pest nagy volt, de most már egyébként áldom a Gyuri nevét, hogy de jó, hogy ezt meghozta, mert tök jó, jól érzem magam, kinyílt a világ, sok új ember, akikkel összebarátkoztunk, nyilván lehet tartani a debreceniekkel is a kapcsolatot. Új helyre költöztünk, a Gyuri úgy jött egy nap haza, hogy na, akkor márciustól Zuglóban lakunk, úristen, ez most így hogy, nekem most nincs időm pakolni. Szóval a nagyobbakat igen, azt ő hozza meg. Kisebb dolgokban a napi rutinunkat én viszem, én döntök, de amilyen nyilván megbeszéljük, tehát én azt mondtam volna, hogy már pedig én nem akarok Zuglóba, vagy semmiképpen nem jövök Pestre, akkor nyilván nem jöttünk fel, tehát nincs hál' Istennek ilyen erőszak a kapcsolatunkban, de ő veti fel a lehetőséget, érvel mellette, én pedig hagyom magam meggyőzni. De még nem döntött rosszul, így hosszú távon.
Így visszanézve, mm-hmm. vagy utólag értékelve.
Igen, tehát Gyuri arra nagyon figyel, hogy tudja, hogy nekem az egyébként így a bizalommal van néha-néha problémám. Tehát, hogy amennyire nyitott vagyok, könnyen barátkozom, az utolsó héj, amit nehéz lefejteni, de oda viszont nagyon-nagyon kevés embert engedek be. Ő nyilván bent van, tudja, és nagyon figyel arra, hogy soha ne kecsegtessen engem olyan dologgal, amire ő nem tudja biztosan a választ, hogy ez így kell, hogy történjen. Tehát így mondom, hogy nem kellett még benne csalatkoznom, úgyhogy emiatt nyilván könnyebben bízom meg Gyuriban, mint bárki másban.
Nagyon régi kapcsolat a tiétek.
2010-ben jöttünk össze, úgyhogy idén 15, igen.
15 év.
15 éves.
Ugye ez egy munkakapcsolatból indult, és lett egy ilyen abszolút egy ilyen szimbiózis, amelyik én el nem tudom képzelni a Kálai Krisztát az Orosz Gyuri nélkül is fordítva. Olyan, mintha ti így mindig együtt lettetek volna. Én nem is tudom, hogy van-e olyan, hogy előtte, ez az időszámítás előtt.
Nekem is olyan. Nyilván emlékszünk az előtte lévő időszakra is, és pont múltkor valaki kérdezte, hogy bánunk-e bármit, mert ugye mi azért elég későn jöttünk össze, 30-as éveink elején jártunk, vagy lehet, hogy már inkább közepén, most nem is tudom, inkább közepén. Tehát nem 18 éves korunk óta vagyunk együtt, hanem kicsit később, és ugye ami előtte volt. De miért bánnánk bármit is, ami addig megtörtént, az tett minket azzá, akik most vagyunk. Tehát mi úgy tudtunk már találkozni, mind a kettő Petőnek elég kiforrott személyisége volt, és az egyébként nagy szerencse, hogy ilyen időskorban ezt így össze tudtuk kapcsolni. Mert tudod, ilyenkor már az is előfordulhat, hogy olyan más irányban gondolkodik egyik vagy másik ember, hogy már nem úgy tudja. Tehát mi nagyon jól meg vagyunk. Nem mondom, hogy nem veszekszünk, mert szoktunk, vagy vitatkozunk, de ilyen nagy haragunk nekünk nincs. Egyszer aludtunk el úgy, hogy össze vagyunk veszve, egyetlen egyszer, de azért, mert annyira fáradtak voltunk, hogy belealudtunk a vitába. Tehát, hogy nálunk nincsenek ilyen nem napokig, órákig tartó haragok sincsenek.
És hogyha véletlenül valami nézeteltérés van köztetek, akkor ki az, aki hamarabb enged, vagy belát, vagy...
Hát amúgy Gyuri a kezdeményező. Hajlandó
bocsánatot kérni.
Igen, mondja is, hogy akkor is bocsánatot kér, ha úgy érzi, hogy nem ő a hibás, ezért egyébként nagyon hálás vagyok neki. Hát tudod, én nő vagyok, jobban meg tudok sértődni, ha arról van szó, úgyhogy abban ő élen jár.
A bizalmat említetted, hogy ez egy nagyon vékony jég nálad. De mi az, amivel...
Az a mély bizalomra gondolok most, tudod, az életedet rábíznád a másikra.
Mi az a pont, amivel ezt el lehet nálad játszani? És akkor most nyilván nem a Gyurira gondolok, hanem úgy általánosságban, hogy hol van az a pont, amikor azt mondod, hogy ez neked nem fér bele, akár egy barátságban, akár egy munkatársi kapcsolatban. Tehát, hogy te... Mert azt gondolom, hogy az, aki nyitott az emberekkel, annak van egy alapvető bizalma a többiekhez.
Igen, mert magamból indulok ki.
Így
tehát
van.
Én tudom, hogy nálam mi az a határ, amit én mondjuk nem lépnék át, és én ezt mindenkiről feltételezem. És azért ezért van az, hogy nyitott vagyok, ezért van sok kapcsolatom, ezért ismerek sok embert, és egyébként nem olyan nagyon sok, hál' Istennek, a rossz tapasztalatom. Volt már egy jó pár pofon, amikor úgy azt mondtam, hogy fú, azért ez most nem esett jól, vagy ezt nem vártam, tehát ilyen van. De azt megfogadtam magamban, amikor ilyen pofont kapok, hogy azért, mert ez megtörtént, igyekszem, törekszem arra, hogy azok, akik egyébként nem vétettek, ne azokon csattanjon az ostor. Tehát, hogy ne legyek bizalmatlanabb ezért mondjuk olyan emberekkel, akik meg nem is szolgáltak rá. Ez nem mondom, hogy mindig könnyű, mikor mondjuk nagyon friss egy sebb, de nem számottevő, hál' Istennek. Tehát azért nekem, tehát nem abból van a bizalmatlanság bennem, hogy sok pofont kaptam az életben, nem tudom, ilyen típus vagyok valahogy.
Nagyon érdekelne még a hited. Ez egy olyan különleges téma szerintem, hogy ki miben hisz, vagy ki honnan kéri a segítséget, a támogatást. Van-e olyan szám, szimbólum, bármi, hogyha mész az úton is meglátod, azt megerősít, tehát, hogy annyi minden olyan dolog van az életben, ami valamilyen pozitív megerősítést tud adni. Lehet csak annyit, hogy aznap még két telefont el tudsz intézni, de egyébként anélkül már nem bírnád, mert annyira fáradt vagy.
Ilyen tárgyi dolgok nincsenek, és mondom ezt úgy, hogy közben van egy ilyen piros kis karkötő a kezemen, de nincs különösebben jelentősége. Valamiért egyszer New Yorkban vettünk egy ilyen piros karkötőt, nem tudom, nem tudott visszaadni az eladó, tehát körülbelül ilyen prózai oka van, és az a szerencsehozó karkötő, jaj, de jó, New Yorkból van. És akkor utána úgy nem kezdtem el neki jelentőséget tulajdonítani, de mikor mondjuk kikötődött rajta egy csomó, akkor ez most biztos megvédett valamitől, de nekem ez nem hitem. Tehát ez inkább így, ez egy játék. Na, elveszett a karkötő, húha, mondom, itt akkor nagy bajok lesznek. Ekkor pont Székelyföldön voltunk, Gyuri ott lépett fel, és akkor együtt mentünk, megálltunk egy Korondon egy ilyen kerámia üzletsornál, ilyen bazárnál, nem ez a legjobb szó rá, szóval olyan kézműves termékeket árusító.
Néprajzot egy bazárnál.
Igen, mert van, de sajnos Korondon is van kínai dolog is, na mindegy, erről van egy véleményem, én csak korondi dolgot árulnék Korondon, ha egy mód van rá, vagy legalább olyat, ami ott készült a környékben. Megálltunk, és nem hiszed el, ez a karkötő, ez már nem a New York-i karkötő, hanem amikor reggel észrevettem, hogy elhagytam, akkor másnap ebbe belefutottam, és a Gyuri akarta nekem megvenni, és az eladónő nekem adta ajándék. Hát mondom, ez nagyon jó, de már ez is kezd szakadni rólam. Szóval most mondhatnánk azt, hogy van bennem ilyen babona, de valójában nincs. Ez egy játék, aranyos, ha el fogom hagyni, valószínűleg fogok venni még egyet, de nincs hozzákapcsolódó valós hitem. Én római katolikus vagyok, ha mondjuk a vallásomat kérdezed, és egy olyan családban nőttem fel, ahol jártunk templomban. Sajnos nekem már nem olyan erős a hitem, mint amilyenek szeretném, hogy legyen. Pont a múltkor volt egy, hatan összetalálkoztunk osztálytársak, és akkor, hogy hová tart az életünk, mi végre vagyunk itt a földön, tehát így 40 pluszosan, majdnem 50 évesen, ez így eszébe jut az embernek, és az egyik lány annyira szerettem, és annyira irigylem, mondta így nyíltan, hogy tehát ilyen istenhitvallást tett, hogy ez a legfontosabb a dologban, és mondtam, hogy annyira irigylem, mert hogy így sokkal könnyebb az élet ilyen mély hittel. Én sajnos ezzel nem feltétlen rendelkezem, de egyébként nagyon örülnék, hogyha, de hát nem feltétlen döntéskérdése, azt gondolom. Vagy igen?
Hit kérdése, de az is döntés kérdése, hogy akarsz-e hinni, vagy nem.
Szeretnék
szerintem
még mélyebben. Tehát nem vagyok ateista, ha mondjuk erre gondolsz, nem vagyok ilyen, nem tudom, bálványimádó. Hiszek a jó energiákban, hiszek a szeretet energiában. Nekem a buddhizmussal sincs bajom, sőt, egyszer elvégeztem egy elsőfokú ilyen pránanadi tanfolyamot, mert érdekeltek ezek az energiák. Tehát ebben is ilyen nyitott vagyok, nem szűkítem, de van olyan igen, hogy fohászkodom.
Említetted ezt a piros szalagot, vagy madzagot, és akkor vannak, ugye azt szoktam mondani, hogy akkor szakad le a kezedről, amikor már nincs feladata, nem kell, hogy megvédjen, mert már teljesítette.
Aha.
Az emberekül is szokták azt mondani, hogy kapjuk magunk mellé a társakat az úton, és addig vannak mellettünk, ameddig nekik ott feladatuk van. Nyilván, amikor elválunk egy olyan barátságtól, ami fontos nekünk, egy olyan munkahelytől, amit még szeretünk, szóval nehéz ezt azért beemelni, hogy jó, csak egy ideig kapunk magunk mellé dolgokat. De mennyire könnyen tudsz elválni olyan dolgoktól, amit
tárgyaktól?
Azért még szeretsz bármitől?
Tárgyaktól bármikor, emberek nagyon fontosak.
Az elvállások? Volt olyan barátságod, vagy jó ismerettséged, amit úgy sajnáltál, de vége lett?
Nem. Olyan nem volt. Olyan volt, ami nyilván, tehát halt meg közeli hozzátartozom, de úgy, hogy mondjuk élünk mind a ketten, és elváltunk, pedig valamikor fontosak voltunk, olyan nincs. Voltak párkapcsolataim, de amikor vége lett, annak már ott volt az ideje, hogy vége legyen, úgyhogy az nem fáj.
Könnyen tudsz váltani?
Szerintem, amikor eljön az ideje. Nem tudom, hogy ez könnyen, vagy nem könnyen. Hát ha most azt mondanák, hogy Gyurit hagyjam el, vagy ő elhagy, akkor nyilván földhöz vágnám magam a földön, tehát azért az nagyon rosszul esne, mert nincs itt az ideje, tehát mi együtt vagyunk, az nagyon rossz lenne. De egyébként, ha kifut valami, van ilyen. Én is ezt vallom, amit te mondtál, hogy vannak emberek, akik egy bizonyos életszakaszban kísérnek.
Krisztán, milyen terveid vannak jövőre? Függetlenül attól, hogy nem tervezel, azt ugye beszélgettük, de hogy azért mégis érdekes, akik egy picit a számok világával foglalkoznak, azok azt szokták mondani, most erről az évről, hogy ez az ilyen nagy változások, meg nagy lezárások, meg nagy átalakulások, éve már a tavalyról is azt mondták, ez a 24-es, 25-ös ilyen, amit eddig nem tettél le, azt most már letetetik veled az égiek. Tehát,
de rossz dolgokat?
Nem feltétlenül, lehet ez jó dolog, tehát valami új, az lehet jó is.
Aha, majd hogy rossz dolgokat teszek le, és helyette szedek fel újakat?
Vagy leteszel jókat? Valamit, ami már mondjuk megszokott is, helyette felveszel valami még jobbat. Tehát lehet ez egyébként egy pozitív irányú változás is, nem feltétlenül egy elvállás.
Uh-huh.
De hogy te így mire szánod ezt a 25-ös évet például?
Hát, amire én nagyon vágyom, nyilván álom és terv is, én nem beszélek jól angolul. És végtelenül zavar egyre inkább, főleg úgy, hogy szeretünk Amerikába járni. Pont az egyik társulati tag, az egyik barátunk mondta a minap, hogy a ti éves amerikai El Caminótok, és úgy felröhögtem, hogy hát az El Camino az nyilván Spanyolország, de tényleg úgy szoktunk kb. Zarándokolni, hogy csak ketten vagyunk Gyurival, akkor letesszük a munkát, befelé figyelünk, egymásra figyelünk, rengeteget beszélünk, tehát az egész következő évet megtervezzük ez idő alatt, meg hát nyilván egy csomó közösen megoldott probléma is övez. Ezt az utat már csak azért is, mert nem beszélünk angolul, én valamelyik mennyire. Igen, Gyuri két mondattal operál, de sokszor őt jobban megértik, mint engem. Úgyhogy én, ha mondjuk van egy nagy vágyam vagy tervem, akkor igen, szeretnék angolul megtanulni társalgási szinten. Nem zavar a kiejtés, meg amúgy merek beszélni, tehát nem vagyok ilyen szempontból szégyelős, szóval Amerikában attól, hogy a mondat elején még nem tudom, hogy van az a szó, amit a végén kell mondani, attól belekezdek. Tehát nem, nincs vele gondom, abszolút, csak jó lenne, ha ezt el is tudnám mondani mindig, meg jól. Ez nagyon szeretnék bizonyos filmeket mondjuk nem szinkronosan nézni, hanem eredeti hanggal. Tehát ez például egy ilyen. Nyilván szeretnék még sok helyre utazni, tehát van egy pár olyan dolog, amit még nem láttam, de szívesen megnézném. Úgyhogy ilyesmi munkaterületen, meg aztán annyira tényleg nem tervezünk. Azt gondolom, hogy most úgy mederben van a dolog, haladnak, egyik lépcső után jön a másik, szinte észesen veszük, úgy lépünk föl, úgyhogy az úgy megy, olyan nagyon nagy extra tervem nincs, ha most a munkára gondolsz.
És a magánéletben?
Magánéletben? Hát boldogan éljünk tovább. Jó lenne akár azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk egy kicsit kétlakibb életet élni. Tehát, hogy nekünk nagyon kevés a szabad időnk, Ezt úgy értem, hogy az a baj, hogy mi sokszor hétvégén is dolgozunk. Tehát, hogy hiába mondjuk irigyelnek bennünket, amikor mondjuk kiveszünk 3 hetet és elutazunk külföldre, igen, az jó, de utazástól utazásig élünk, mert lehet, hogy közben 3-4 hónapig nincs olyan nap, hogy ne dolgozzak. Az nagyon sok, úgyhogy én ebből szeretnék letenni, több időt tölteni Gyurival úgy, hogy nem a munkáról beszélünk, hanem csak úgy privát program, és akár mondjuk évente 3 hónapot tölteni valahol olyan helyen, ami lehet több helyszín is, ahol mi jól érezzük együtt magunkat, és csak egymásra tudunk figyelni.
Na de a két laki életben a második lak az hol lenne? Ha csak most egy országvárost kellene megjelölni.
Csak egyetlen egyet mondhatom?
Csak egyet lehet.
Hát, az mostanában nem.
Valahol be kell rendezkednünk, hova rendezkedünk.
Hát akkor
be?
New Yorkba, de hát az nagyon hosszú idő, nagyon sok pénz, zöld kártya, szóval az nem egy egyszerű sztori, de ha most egyet kéne mondanom, és ez úgyis csak fantázia, akkor mondjuk legyen New York. Bár Európát is nagyon szeretem, csodálatos helyek vannak, de...
És ha európai Európa? Viszonylatban gondolkodunk, akkor...
Hú, nem is tudom, itt nem tudok egyet mondani. Szeretem Olaszországot. Most legutóbb, mikor Majorkán voltunk, nem vágytam annyira, mert kicsit azt gondoltam, hogy kevés ott nekem a kulturális látnivaló, de annyira prima a klímája, annyira páratlan, meg a növényzete is végtelen buja, hogy ott is egy húzamosabb időt el lehet tölteni. Tehát értem azt, aki sok időt, vagy visszajáró vendég Majorkán, hogy miért szeretik, de mondjuk, nem tudom, Anglia, Írország is. Sőt, én egyébként én szeretem Bécset is. Szerintem nagyon jó város, sokan a nyelv miatt nem, de szerintem aranyos, tehát közel is van, néha oda ki szoktunk ruccanni.
Nekem tetszett ez a mondat egyébként, amit az előbb mondtál, hogy még nem tudom a mondat végét, hogy hogy fogom befejezni, de belekezdek is, hogy ez a Kálai Krisztál szerintem, hogy mi nem
mindenre
tudom,
jellemző.
Még nem tudom, mi lesz a vége, de belekezdek, és ez szerintem nagyon inspiráló.
Igen, ez nem így. Csak angolul van így, hanem Magyarországon, és aztán nem tudom, ez jó vagy nem jó.
Eddig úgy tűnik, hogy jó.
Igen, igen, lehet, hogy igen. Tehát amíg, nekem amúgy az a nagy halál, amikor elkezdek valamin agyalni és átgondolni. Tehát szerintem nem biztos, hogy jó helyre összpontosítom olyankor az energiáimat. Ha nem gondolkodom, látom a célt, akkor minden oldalág, ami esetleg engem hátravetne, azokat annyira tudom ignorálni, hogy elérek a célig. Ha elkezdek agyalni, hogy na vajon, itt és itt mi lehet, akkor ott már megette a fene, akkor nem hiszem, hogy célba érek.
Tudod, hova értünk el a műsor végére?
Na, mert nem, ez volt a cél.
Ez volt a cél.
Hogy egy
és nagyon
beszéljünk.
Köszönöm.
Én is köszönöm, nagyon jól éreztem magam.
Én is örülök. Úgy örülök, hogy végre összejött ez a beszélgetés. Ennyi, nem is tudom, már év után amennyi ideje tervezgetjük, úgyhogy én nagyon jó évet kívánok neked, nektek, tényleg minden álmotok, vágyatok teljesüljön, aztán most, hogy már ezen túl vagyunk, szerintem gyere többször is, beszélgessünk a világ dolgairól, és az jó lesz, egy kicsit nem fog annyira hiányozni a rádiózás legalább.
Ez most nagyon jól esett, úgyhogy a lehetőséget is köszönöm, és tényleg olyan jót beszélgetünk, de ezt tudtam. Tehát tudtam, hogy ez egy mély beszélgetés lesz, és élvezni fogom. Nagyon szépen köszönöm, Vanda.
Én is, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Kálai Krisztinával beszélgettem, a Stand Up Comedy Humortársulat művészeti menedzserével. Tartsanak velünk egy hét múlva is, ha lemaradtak volna erről a beszélgetésről, akkor visszahallgathatják a felületeinken, és én egy hét múlva is várni fogom önöket, hogy akkor is lesz Lélektér Víg Vandával. További kellemes rádiózást kíván önöknek a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.